Ez a testvéreim ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumban olvasható, a 9. fejezetnek első 3 versét olvasom. Amikor Jézus továbbment, meglátott egy embert, aki születése óta vak. A tanítványai megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett? Ez vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, nem ez vétkezett, nem is a szülei, hanem azért van ez így, hogy láthatóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Kedves testvéreim, az ismert francia filozófus, író Camus tanulmányt írt Sisyphus mitoszáról, és ezt a tanulmányt ezekkel a szavakkal kezdte. Egyetlen igazán komoly filozófiai probléma van, az öngyilkosság. El kell dönteni, hogy az élet megéri-e vagy sem, hogy végig éljük. Így kezdődik a tanulmány. Egyetlen érdemleges filozófiai probléma van, érdemes-e végigcsinálni ezt, amit életnek nevezünk. Na, jó lenne most hallani, hogy valami viharos kiütakozás van a szívetekben, hogy micsoda ostoba kérdés. Hát persze, hogy érzem, az élet szép, az élet nemes, az élet örökkévaló, az élet gazdag, jó dolog élni. Ez van a lelkünkben, vagy pedig nagyon mélyről valami megrezdül, hogy ez a Camus azért értette, érezte a mai embernek a problémáját. Érezte azt, hogy minden megrendült, és igenis idáig mélyült az embernek a szellemi válsága, gondolkozásának a probléma köre, hogy egyáltalán érdemes tovább csinálni, végigcsinálni, érdemes élni az öngyilkosság, mint az egyetlen érdemleges filozófiai probléma. Hozzáteszem a másik nagy franciának, a régebbi százados nagy franciájának, Pascalnak a mondását, aki az emberről szólva egyszer nagyon magasan ezt mondotta, az ember gondolkodónál száll. Gondolkodónál száll. Két szó, és valóban úgy ráérez az ember arra, hogy mi minden van emögött, ami legtisztult. Kikristályosodott Pascalban ez a definíció az ember létről. Gondolkodó nátszál. A nátszál jelzi a törékenységét az ember létnek. És azt kell mondanunk, hogy nem csak a fizikai mi voltunkban törékeny a létünk, a gondolkodásunk is ilyen törékeny. A gondolkodásunk legalább annyira töredező, bizonytalan, mint amilyen a külső fizikai létünk, az ember gondolkodó nátszál. És ez a gondolkodó nátszál megifog, hogy a mindenséget, a kozmoszt, az örökké valóságot befogja gondolatainak a hálójába, és annál rosszabb az az érzése, hogy sikerül, megvan a rendszer, megvan a nagy egész, értem a dolgokat, annál rosszabb, ha valaki odáig jut, hogy befogja, úgy érzi legalább, hogy neki sikerült megalkotni a nagy rendszer, ami az egész világ mindenséget értelmezi. És én az igazság, hogy év ezredek óta kínlódik, küszködik az emberiség, hogy feleletet találjon ezekre a végső kérdésekre, van-e értelme az egésznek, az életnek, a szenvedés, az iszonyatos kérdés, miért a szenvedés. És jönnek új meg új feleletek, és jön az új meg új fölismerés, hogy nem, ez nem kielégítő, nem megnyugtató. Na hát egy ilyen küszködéshez vezet el igénk, a tanítványok is küszködtek a problémákkal, az ember lét nagy kérdéseivel, a szenvedés, a betegség képzésével, ahogy mennek, látnak egy vak koldust, megtudják róla, hogy születése óta vak, és megborzonganak egy kicsit, hogy iszonyatos sors ez, születéstől fogva nem látni a napfény, a virágot, a másik ember arcát, semmi sötétségben élni. Ennek valami súlyos oka van. Mi lehet az oka ennek, hogy születésétől fogva vak? Előáll a nagy probléma, és kísérleteznek annak a kornak a feleleteivel, mert hát már akkor nyilván mások is foglalkoztak, és sok évszázad óta foglalkoztak, és kifistásodtak, akkor is már bizonyos feleletek. És hát a legtermészetesebb felelet az, amelyik a bűnnel hozza a kapcsolatba ezt az ügyet. Hát nyilván itt valahol valami nagy bűn van, vagy volt, és hát a bűn megkapja méltó büntetését, ez az ember vak, és egyenesen vakon született, olyan nagy volt a bűn. Csak hát azt nem tudja az ember, hogy ő maga vétkezett, vagy a szülei vétkeztek. Nem van egyszerű a dolog, nem lehet elintézni, hogy vétkezhetett volna, ha vakon született. Hát ez is már abban a korban ismerték a lélekvándorlásnak a tanítását. Ha a lélekvándorlásnak igaza van, akkor elképzelhető, hogy előző valamelyik életében vétkezett, és a most következett életében jön a büntetés. De ezek a furfangos teológusok még ilyesmit is kiokoskodtak, hogy talán úgy volt a dolog, hogy hát az Isten minden tudó, és jó lehet, még meg se született ez az ember, de az Isten tudta, hogy majd a születése után annyi meg annyi bűn fog elkövetni, tehát előre már kiporciózta neki a büntetést. Még ugyan nem került sor a bűn elkövetésére, de az Isten mindent tudta, hogy miket fog elkövetni, tehát előre már adta a büntetést is a vakság formájában. És hát vannak ótestamentumi bibliai igék is, hogy vétekben fogantattam, bűnben melengedett engem az én anyám, tehát szülők, gyermekek, megbüntetem az atyák vétkét a fiakban. Nagyon sok gondolat rajzik itt. Ha az ember elindítja a fantáziáját, az emlékezését, ott van egy nyomorult ember, a tanítványok oda fordulnak Jézushoz, azzal, hogy mondd meg, ki vétkezett. Mi a felelete erre az iszonyatra, amiben él ez az ember születésétől fogva vakni. A feleletet valahol az erkölcsi világrend környékén keresik. Azt nem is tekintik vitathatónak, hogy itt van egy masszív, megbízható erkölcsi világrend, és ami történik, azon belül történik, csak nem látjuk mindig pontosan az összefüggéseket, de az alapállás mégis csak az, hogy van bűn, és van bűnhődés. Hát, ha valahol látunk bűnhődést, akkor teljesen jogosan kereskedünk visszafele, hogy vajon hol volt az a bűn, aminek ime itt megjelent a büntetése. Tehát erkölcsi világrend. És azóta is a mai napig ez olyan nagy valami, erkölcsi világrend. Van ilyen, azt állítjuk, és nagyon veszedelmes dolog összeütközésbe kerülni az erkölcsi világrenddel. És talán ennek a századnak az elejéig lehetett mondani azt, hogy erkölcsi világrend, bár a igazán nagy gondolkodók, azok már előbb is fölvetették, hogy tényleg olyan masszív, olyan megbízható az erkölcsi világrend, tényleg a szerint történik a világ sora, ahogyan a bizonyos erkölcsi világrend diktálja. Már előző századokban is voltak iszonyatos járványok, földrengések, tízezrével pusztultak emberek, jók és gonoszok, katolikusok és protestánsok és mindenféle népterjek, és aki gondolkozott, Voltaire és társai már annak idején óvást emeltek, hogy hol van itt az erkölcsi világrend. És valóban, testvéreim, mondom, még a századfordulóig valamennyire lehetett erőltetni, de ami ebben a században történt, és ami felé megyünk tovább, tovább, tovább ebben a században, a mi éveinkben, bizony már valami kevés látszik, hogy az erkölcsi világrend sértetlenül áll, az erkölcsi világrend, a gonoszok megkapják a büntetésüket, és a jók megkapják a jutalmukat. Egy esetet mondok, ez a nyomorúságos, szégyenletes eset a bolonyai pályaudvarnak a fölrobbantása. Hol van az erkölcsi világrend? Hol érvényesül az, hogy az ártatlan nem szenved, a bűnös meg szenved, és végig-vég akár hova megyünk, erőszak, gyilkolás, és közeledik egy iszonyatos sötét felhő a fejünk fölé, erkölcsi világrend. Van ilyen? Kell, hogy legyen bátorságunk ezt a kérdést fölvetni. Van ilyen? Működik ez az erkölcsi világrend? Ki a maga tulajdon kis életét vizsgálja meg. Egy kicsit én is végig gondoltam, csak ezt az egyszerű témát, hogy az évfolyam társaim. Elindultunk 21-nehányan a teológiai tanulmányokra annak idején, és itt vagyok most, itt állhatok aránylag jó egészségben előttetek, de fölsorakoztak a testvéreim, kollégáim. Az egyik, aki 36 évvel ezelőtt mindjárt a világháborúban, mint tábori lelkész elesett, és ha se tudják, hol a holtestek, valahol a fronton egy két puska sorozat végzett vele. Ő miért esett el, és én miért maradtam, miért kaptam még 36 évet az ő éveihez képest. És aztán a többiek is egymás után dőlnek ki mellőlem, infarktus, korai halál, baleset, autóbaleset, mindenféle. Az erkölcsi világrend érvényesül mindezekben, azt állítjuk, hogy igen, hát nem látjuk pontosan, de biztosan, mint ahogy valamelyik író arra bátorodott föl, hogy leszakadt egy híd a Lajos király tisztje is. És ő megmagyarázta, hogy akik ott lezuhantak és szörnyetek, azok mind érettek voltak, készek voltak a halálra. Hát ez egy okos, szellemes könyv. De vajon tényleg ilyen egyszerűen el lehet intézni a szenvedéseket, a halálokat, a rettenetes katasztrófákat, a sokasodó tragédiákat el lehet intézni? Éppen elkészült, éppen kész volt a halálra. Vagy pedig azt kell mondani, hogy Istenem, nem értem, nem értem. Ezek a tanítványok görcsösen kapaszkodtak ebbe a tanításba, hogy az erkölcsi világrend biztosan van elegendő magyarázat arra, hogy ez az ember vakon született. Biztosan nem sérült meg semmiféle isteni rendet, így jó, csak hát meg kellene találni, hogy hol van a bűn. A múlt véli bűnök szűnik a jelenlévő nyomorúságokat, szoros az összefüggés, logikus, isteni, szent rend van. És Jézus be akarják vonni ebbe a gondolat, hogy ugye Uram, így van. És amint hallottátok az igébe, Jézus nem megy bele. Nem megy bele ebbe, hogy ez védkezett, vagy a szülei védkeztek. Azt mondja, hogy ezt az ügyet nem lehet ezen a síkon, a gondolkodásnak ezen a szintjén megoldani. Ha nincs más mondani valónk a világra, csak az, hogy érdemes élni, nem szabad öngyilkosnak lenni, mert csodálatos rend van, igazság van, szent isteni törvények uralkodnak. Ha csak ennyit tudunk mondani, attól még nem lesz kevesebb az öngyilkos. Éppen az öngyilkosságoknak az ijesztően emelkedő statisztikája azt bizonyítja, hogy Camus-nek a kérdése nagyon is él és ég az emberek lelkében. És egyre többen adják a feleletet egyértelműen oly módon, hogy nem érdemes, hát nem érdemes élni. Elveszett az emberi élet értelmességének a hite, meg a lehetősége is talán. Ha csak ezen a szinten vagyunk, hogy ki vétkezett, ő vagy a szüleim, akkor végünk van. Ha nem tanulunk meg fölzárkózni Jézus mellé, aki valami más mondott, amit megdöbbentően más. Nem mondta azt, hogy nincs erkölcsi világrend, nem mondta azt, hogy nem érvényesek. Csak azt mondta, hogy ezen a szinten gondolkodva nem jutunk semmire. Egy magasabb szintre kell eljutni. Egy kicsit azért még időzzünk ennél a problémánál, amit például a 73. Zsoltár is olyan élesen vett föl, néhány mondatot hadd olvassak. Ez mutatja, hogy milyen régi probléma ez, hogy nem működik az erkölcsi világrend. Nem működik. A gonoszok virulnak, a jókat üldözik, meggyalázzák, mint a Isten is elhagyná. 73. Zsoltárban így kesereg a zsoltáros. Milyen jó az Isten Izraelhez, a tiszta szívűekhez, de az én lábam majdnem megcsúszott, kis hián elestem jártomban, mert felindultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét, halálukig sincsenek kínjai, kövér a testük, nincs részük az emberek gyötrelmébe, nem érik őket csapások, mint más embereket, ezért a kevésség nyakláncát hordják, erőszak köpenyébe burkolóznak, jó módjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak, gunyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek, dőfösen, az ég ellen is feltártják szájukat, nyelvükkel megfelelják a földet, és így tovább. Egy hosszú litánia, hogy milyen jól megy a dolga a gonoszoknak, és milyen nyomorultul megy a dolga az igazaknak. Mi a felelet erre? Testvéreim, ismét mondom, ha nincs más mondani való, csak az erkölcsi világrend, akkor eljutunk oda, ahova az egyik nagy keresztjén, nem is mondom a nevét, nem akarom megbántani az emlékezetét, de a világ kereszténység kiemelkedő alapja, akit szintén meggyötört ez a probléma, és a gyötrelmében, és a nagy okosságában, mert okos ember volt, oda jutott, hogy hát mi a felelet arra, hogy a gonoszok híznak, erősek, vidámak, semmi bántódást nem ér őket, azt mondta, hogy hát igen, úgy van az, mint a disznóval, hízzalja őket az Isten, és aztán levágja a végső ítéletben. Hát ez egy felelet, hogy ahogy az erkölcsi világrend megmaradjon. Ha ez így van, akkor talán megmarad az erkölcsi világrend, hogy a végén levágja őket. Most hízzalj, aztán majd jön a nagy ítélet, és levágja őket. Felejtő, hogy egy-két századdal ezelőtt az ilyen felelet kielégítette az embereket, meg van, nem, engem nem elégít ki, akármilyen nagy név van e mögött, a gondolat mögött, nem elégít ki. Az Istennek ez a funkciója, hogy ő bíró és hóhér és mészáros egy szemében. Ilyen lenne az Isten. Ismét mondom, tesszük, ha csak az erkölcsi világrend, a mondani valunk, akkor szükségszerűen ide jutunk, hogy az Isten bíró és hóhér. Én nagyon jól tudom azt, hogy van ilyen, hogy amit vet az ember, azt aratánja, így mondja. Új szövetség, igen. Van ilyen, hogy amit vet az ember, azt aratja. De ez a végső üzenet, ez a végső igazság. És ha egy kicsit filozofálunk, erőltessük meg egy kis a gondolkodásunkat esért. Ha a végső mondani valónk az, hogy erkölcsi világrend, akkor igazából fölvetődik az a kérdés, hogy mi hát ez az egész világ? Gépezet? Esetleg bonyolult? Magas szintű gépezet, amiben szellemi adatok is feldolgozásra kerülnek, bűnök, stb. Tehát végül is egy bonyolult nagy gépezet, amelyikben a bűnösnek végül is kiadják a megfelelő fizetséget, és a jó majd egyszer mégiscsak megkapja a mérhető utalmat. Egy ilyen gépezet ez a világ mindenség. Még élesebben mondom a kérdést, filozófikusan fogalmazva, személytelen ez a világ mindenség. Vagy pedig személyes. Ha személyes, akkor már is az erkölcsi világrend mögöttünk van. Akkor már azt mondjuk, hogy ki ez a személy? És én ezt vallom, testvéreim, hogy persze van relatív jelentősége erkölcsi törvényeknek, mindenfélének, és igaz az, hogy amit vet az ember, azt aratja. Sok minden van, ami igaz, de ezek messze innen vannak a végső kérdésektől. A végső kérdés az, hogy mi a szerkezete, mi a valóság ennek az egész világ mindenségnek. És erre nekem kevés az a feltétel, hogy törvények vannak. ahogy a fizikai törvények érvényesülnek, úgy a szellemi törvények, a rend van, erkölcsi világ, ez kevés, ez kevés. A végső kérdés az, hogy csak ez van, mechanizmus, egy bonyolult világgépezet van, vagy pedig személyes a világ mindenség, és ezek mögött, a folyamatok mögött mégiscsak valaki van, egy élő személy van. Higgyétek el, az alapvető probléma a töprengéseinkben, killódásaink az, hogy mi hát ez a világ. Személytelen, amiben lehetnek szellemi erők, de végső soron személytelenül kavargó, működő erőknek a hálózata, vagy pedig az erőknek a hálózata mögött van egy személy, és az a személy, az, aki tud válaszolni a kérdésekre, én nem tudok válaszolni, ő nála van a válasz. És hogyha így egy kicsit elmélyülten gondolkodunk, és így közelítjük meg ezt az igét, akkor látjuk, hogy Jézus a másik oldalon van. Nem az erkölcsi világrend oldalán. Mert ismét mondom, a tanítványok ezzel jönnek, hogy ő védkezett, vagy a szülei védkeztek. Tehát az erkölcsi világrend paragrafusait próbálják keresni, hogy melyik paragrafus hitelesíti ezt a szenvedést. Ez az ő gondolkodásuk, és Jézus a másik oldalon van. Azt mondja, hogy se ez, se amazok, nem jó a probléma fölvetése, és kimond valami csodálatos mondatot Jézus. Azért van ez így, hogy láthatóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ez ennek az igének a hallatlanul nagy mondani valója, ez az evangélium, ami töprengéseinkben. Azért van, hogy láthatóvá legyenek rajta Isten cselekedetei. Ezzel már is megfelel Jézus az alapkérdésre, amit az imént vetettem, hogy személytelen vagy személyes ez a világ mindenség. Jézus azt vallja, hogy személyes a világ mindenség. Személy van a jelenségek, a törvények, az erkölcsi világrend mögött valaki van, és ez az ember Jézus értelmezése szerint azért van ebben az állapotban, hogy nyilvánvalóvá legyenek rajta Istennek a cselekedetei. Mert ajánlanám a testvéreim töprengésébe, elmélkedésébe, mert fülmenően, amikor már kimondom az ámente prédikáció után, hogy is vagyunk az idővel, a múlt, a jelennek, a jövő. Ezek a tanítványok csak a múlt, meg a jelen kategóriában gondolkoztak. A múltban valahol van bűn, vagy vannak bűnök, és ide a jelen, megjelent a büntetés. Múlt és jelen. És hogy gondolkoztak a jövőről? Ez a kifejezés jelent meg a lelkemben, amikor próbáltam megszövegezni, hogy ezek az emberek gondolkoztattak a jövőről. Így mondottam, hogy legyezőszerűen kitárulkozó üresség. Legyezőszerűen kitárulkozó üresség. A múlt meghatározza a jövőt is majd. Tágas a jövő, üresen tágas. Mindent a múlt határoz meg. Még vannak meg nem büntetett bűnök, majd holnap azok is sorra kerülnek. Tehát a múlt és a jelen a valóság, és a legyezőszerűen széttárulkozó üres semmi a holnap. A holnapot meghatározza döntő módon a tegnap. Csak még nem lehet nyilvánvalóvá, hogy melyik tegnapnak milyen gyümölcse fog holnapra beérni. Ezért gonosz ez a gondolkodás. Ez a különben logikusnak tűnő, okozati összefüggéseket erősítő gondolkodás, amelyiknek csak múlt és jelene van, és a jövő egy nagy üresség. És Jézus pontosan ezt az ürességet, ezt a legyezőszerűen széttárulkozó ürességet tölti be, amikor azt mondja, hogy azért van ez, hogy nyilvánvalókká legyenek rajta Isten cselekedetei. Jézus szerint nem üres az a jövő, és nem a múltunk belül valahova a jövőbe. Van törési lehetőség, És valami gondolat új kezdődik. Nyilvánvalókká lesznek bennünk, rajtunk Istennek a cselekedetei. Jézus úgy gondol a világra, a jövőre, hogy elkészített gondolatok, Isten szívében elkészített gondolatok, tervek vannak. És az ember előre is nézhet, nem csak visszafelé. Ezek a tanítványok jellegzetesen visszafele néztek, hogy kivétkezett. Jézus tanítgatja, hogy előre kell nézni. Az Istennek gondolatai vannak. Valamit el akar végezni. A jövő teli van tartalommal, ugyanúgy, mint a múlt. Teli van tartalommal, és lehet addig bámészkodni a múltra, amíg elhibázza az ember a jövőt. És lehet szabaddá lenni a múlt igézete alól, hogy a múlt belőtt engem, betájolt, és most már muszáj arra menni, ahol a múltam diktálja. Lehet szabaddá lenni a múlttól, és fölszabadulni a jövendő, a Isten mostani elkövetkező cselekedetei számára. Itt van Jézusnak a nagysága, szabad ezt a szót mondani ebben az ügyben. Nem ez vétel, nem is a szülei, hagyjátok ezt az egész hátra tekintgetést. Azért van ez az ember, hogy nyilvánvalókká legyenek rajta az Isten cselekedetei. El van jegyezve az ember arra, hogy az Isten cselekedete teste töltsön benne. Óriási változás lesz mindjárt életében, ha megtanulunk a jövővel így bánni. Nem üres a jövő, amiben belelök minket a tulajdon múltunk, hanem tartalmakkal teli a jövő, de hát persze, hogy el kell szabadulni, el kell szakadni a múltnak a kényszerétől. A jelen az a csodálatos pillanat, amikor megerőtlenülhet az egész múlt, és amikor föloldódhatunk az Isten jövendő cselekedeteinek a befogadására. Ennél az embernél ez történt. Eljött az idők teljessége számára, hogy nyilvánvalókká, láthatókká legyenek rajta az Isten cselekedetei. És Jézus meggyógyította, és elkezdett járni, örülni, látni, bizonyságot tenni. És ezzel beteljesedett életének a értelme. Most már nincs értelme az öngyilkosságnak. Most már van értelme az életemnek, mert íme átéltem, hogy kezibe vett az Isten, és kijelentette magát rajta. Talán szabad így határozni az Isten cselekvését, hogy világot teremtett, embert teremtett, hogy a cselekedeteit megvalósítsa. Embert teremtett, hogy a legmagasabb rendű cselekedeteit megvalósítsa Isten. Mert az is cselekedet, hogy teremtett világ mindenséget szavával, igéjével, és bonyolítja ezt a világ mindenséget, elindította egy útra. És itt talán sokféle cselekedete van Istennek, de a legmagasabb rendű cselekedete az, hogy embert teremt, az embert emberré nemesíti, a bukott ember újjá teremti. Ez az Isten igazi cselekedete, röviden azt lehet mondani, hogy szereti az ember elesettségébe, engedetlenségébe, szereti az embert, és azt akarja, hogy leríjon, vagy lemosolyogjon az emberről azt, hogy megtalálta a gazdáját, és mutatkozik életében, útjában az Isten cselekedete. Nagyon gyarló hasonlat jutott eszembe, mindig töprengék azért, egy igazságot megragadtam, hogy hogy lehetne azt szemléltetni. Ez a gyarló hasonlat jutott eszembe, hogy Paganini hegedűje, nem tudom hol van, valahol múzeumban van-e, vagy még mindig valakinek a kezében van-e. De elképzelhető, hogy egy régi becses hangszert, egy nagy művésznek a hangszerét gondosan légkondicionált múzeumban üveg alá helyezik, és akkor mennek az emberek és bámulják és gyönyörködnek, hogy ez az, amit a nagymester annak idején használt. Hát ez is valami, de mennyivel több az, hogyha a Paganini hegedűjét egy hozzá méltó művész a kezébe veszi, és ugyanúgy megszólaltatja, mint annak idején Paganini. Hát így vagyunk az ember létünkkel is testvérem, egy-egy hegedű, egy-egy ember, hangszer, mindennyien szó hasonlatot használunk. Valami műszer, valami eszköz, valami hegedű, de nem arra való, hogy üveg alatt legyen, nem arra való, hogy önmagának a értékén töprengjen, vagy titoktassa önmagát, hanem az, hogy a mester kezébe kerüljön, és ő hozza ki belőle az ő dallamát. Azért van ez, hogy az Isten cselekedetei láthatókká legyenek rajta. Nos testvérek, ha megfigyeljük közelebbről ennek az embernek a sorsát, az evangélista nagyon szépen írja le, hogy mi történt attól kezdve, hogy az Isten kezébe került. Hát kettő történt. Egyik az, hogy megnyílt a szeme világa és látott, a másik az, hogy elveszítette az egzisztenciáját. A továbbiakban majd olvashatjátok, hogyha figyelmesen tanulmányozzátok. Ez a gyógyítás szombaton történt, tehát összeütközött az erkölcsi világrenddel Jézus, amikor ezt cselekedte. Ez az ember bűnössé lett, mert megrontotta a szombatot, Jézus pláne bűnössé lett, mert gyógyított szombaton, ott azt nem szabad. És itt olvassuk a 24. versben, oda hívták másodszor, elkezdték zaklatni, kihallgatni, vallatni a farizeusok. Oda hívták másodszor is az embert, aki nemrég vak volt, és azt mondták neki, dicsőítsd az Istent. Mi tudjuk, hogy ez az ember, ez a Jézus, ez bűnös. Dicsőítsd az Istent úgy, hogy te is odaállsz az erkölcsi világrend oldalára, ahogy mi ott állunk, és védjük a világot ennek a felforgatónak a tevékenységétől. Dicsőítsd az Istent, és mondja, hogy az a Jézus, az bűnös volt. Aztán később meg ezt olvassuk, az ember nyilván egy tanulatlan vakkoldus nem tudott olyan rafináltan vitatkozni velük, azt mondja, én nem tudom, bűnös, nem bűnös, azt tudom, hogy vak voltam, és most látok, és próbálják rávenni őt, hogy megtagadja Jézus. De ő azt mondja, ha ő nem Istentől való volna, semmit sem tudott volna tenni. Ekkor félbeszakították a farizeusok, és ezt mondták neki, bűnbe születtél te minden estül, és te akarsz tanítani minket? És kiközösítették, exkommunikálták, kizárták a zsidó hitközségből, ami nem kis büntetés volt, az bizony egzisztenciára ment, kenyérre, sorsra, társaságra, életre, halálra ment, kiközösítették. Tehát az Isten cselekvését ez a kettő jellemezte, mi csak az egyiket akarjuk látni, jaj, de nagyszerű, vak volt és most lát. Igen, nyert valamit és elveszített valamit. Nyert valami új képességet lát, és elveszítette az egzisztenciáját, a földi sorsát, a koldus egzisztenciát, ami mégis tudjuk, hogy valamiféle biztos kenyeret adott neki, azt elveszítette, kiátkozták, kiközösítették. Hát testvéreim, ahol Istennek a cselekedetei megmutatkoznak, ott ez a második is együtt jár az elsővel. Az első az, hogy megnyílik a szemünk, meggyógyul a szívünk, kőszív helyett hús szívet ad az Isten, szent lelket ad a mi tévedező emberi lelkünknek a gyógyítására. A csodálatos dolgok vannak, és rámegy az egzisztenciánk valami módon. Ez úgy együtt jár, és ennek az együttesnek a leghitelesebb esete maga Jézus Krisztus. Aki őt látta, az az Atyát látta, az ő sorsában az Atya cselekedete megmutatkozott. Hát Jézusnál ez a kettő nagyon szoros egységben volt. Csodálatos isteni erőket kapott, és keresztet hozzá. Ez az isteni cselekedetnek a jellegzetessége szükségszerűen, mert amikor megjelenik az isteni, kitisztul az isteni, természetesen összeütközik az emberivel, a földivel, a tegnapival, az erkölcsi világrenddel is, nem utolsó sorban, összeütközik az isteni, és megjelenik a kereszt. És mégis azt mondom, testvér, csodálatos evangélium van ebben. Azért van ez, hogy láthatóvá legyenek rajta az Istennek a cselekedetei. és most én nem tudom neked milyen sorsod van, most éppen hol vagy, fent a csúcsokon, lent valami mély szakadékban. Azért van ez, mondja Jézus, hogy láthatók legyenek rajtad az Istennek a cselekedetei. Ez egy csodálatos kiváltság. Ha az életem arra van rendelve, nem arra, hogy én valamit teljesítsek, véle, bűnlődjek valamit, vagy megszenteljek valamit, nem arra, hogy én valamit cselekedjek, hanem hogy hegedű legyek a Mester kezére, és ő szólaltasson meg valamit bennem rajta. Ha valaki ide érkezett, igazán vitálta, nem csak így a fejével, mint hogy most a gondolataitokat próbáltam vezetni, ha valaki egzisztenciálisan elérkezik ide, hogy azért vagyok, hogy rajtam láthatókká legyenek az Isten cselekedetei. Ha én hordozója vagyok az Istennek, az Isten cselekedetei kisugározhatnak az én cselekedeteimen, cselekedése, vagy netán szenvedéseimen át, akkor van értelme az életnek. Akkor már Camus-nek a kérdése elintézett kérdés számomra. Egyetlen filozófiai probléma az öngyilkosság. Érdemes-e végig élni ezt az életet? Hát Camus valahol az igazság közelébe jár, mert lehet az, hogy nem érdemes, tényleg nem érdemes. Úgy, ahogy mi az Isten nélkül szoktuk csinálni, úgy nem érdemes. Úgyhogy a magam dicsősége, a magam igazsága, a magam győzelme, a magam erőszakoskodása úgy nem érdemes. Öngyilkosság, a Biblia tud egy nemes értelembe vett öngyilkosságról, amikor megkeresztelkedtek, alámerültek, és jelképesen halálba adták az egész addig életüket, és új életbe jöttek elő a keresztség vizéből. Hát igaza van valahol Camus-nek, hogy így nem érdemes, de Jézusnál van a kiegészítő mondat, hogy úgy viszont igen, úgy viszont érdemes, hogy eszközletek, hegedületek, műszerletek az Isten kezébe, és rajtam láthatóvá lesznek az Istennek a cselekedetei. És most már talán nem kell mondani azt, hogy egyfajta cselekedete, vagy cselekedetei vannak az Istennek, ami szeretetét mutatja meg, különböző fénytörésben, színben, de végül is mindig az Isten szeretete mutatkozik meg. Ennek lehetek bizonysága. Így már érdemes élni, segítse minket Isten erre a világosságra, és örömre jussunk el mindjárt. Amen.